Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Nemet kell mondanunk a szavak és a képek háborújára, fogalmazott Leó pápa a katolikus média képviselőihez fordulva. 14. Leó pápa üzenetet küldött a Francia Katolikus Média Szövetségnek a 29. alkalommal megrendezett Szalézi Szent Ferenc napokra, amelyet január 21-e és 23-a között tartanak Lourdesban. A mai világban, amelyet a megosztottság és a mesterséges intelligencia megjelenése jellemez, 14. Leó pápa arra bátorította a katolikus médiában és kommunikációs területen dolgozókat, hogy adjanak teret a szenvedő és a békéért tevékenykedő emberek történeteinek. Arra buzdítalak benneteket, hogy legyetek a jó szavak magvetői, a megbékélést kereső bátor hangok erősítői, a gyűlölködő és a fanatikus szívek lefegyverzésével, fogalmazott a Szentatya. A kormány által biztosított tüzelő kiosztását az önkormányzatok végzik, közölte az operatív törzs a távirat irodával. Közleményük szerint az ország déli részén elsősorban Baranya vármegyében ónos eső esik. Többfelé elsőfokú citromsárga riasztás van érvényben ónos eső miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint az ország északkeleti részén szombaton is ónos eső várható. Fokozott erővel folytatódik a tűzifa kiszállítása azoknak, akik a rendkívüli hideg miatt arra rászorulnak, írták. A törzs arra kérte az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az ónos esővel érintett területeken. Elindulás előtt érdemes tájékozódni az útviszonyokról a www.utinform.hu oldalon, a meteorológiai riasztásokról pedig a met.hu oldalon. Az operatív törzs intézkedése alapján tovább folytatódik a tűzifa kiszállítása a rászorulóknak. 1855 önkormányzat jelezte, hogy a területén vannak olyanok, akiknek az elmúlt időszak rendkívüli hideg időjárása miatt elfogyott a tüzelőjük. Növeljük és szélesítjük a budapesti rezsitámogatást, írta Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán. Különösen fontos ez most, amikor sokaknak jelent nehézséget a hideg miatt megemelkedett költségek kifizetése. Akkor is ragaszkodunk a szolidaritáshoz, amikor az önkormányzatot is nehéz helyzetbe hozzák a kormány elvonásai, fogalmazott Karácsony Gergely. Az újabb emelést követően átlagosan újabb 10%-kal növekedett a pedagógusok bére, írta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos a közösségi oldalán. Balatoni Katalin úgy fogalmazott, újabb mérföldkő a köznevelésben, az adatok világosan mutatják az irányt. Jelezte. Az újabb emelést követően a vidéki tankerületekben foglalkoztatott pedagógusok 36%-a 700-800 ezer forint közötti, 32%-a 800-900 ezer forint közötti, 32%-a már 900 ezer forint feletti bérben részesül. Az első 10 illetmény meghaladja az 1.350 ezer forintot. A legmagasabb igazgatói fizetés közel 1,8 millió forint, mutatott rá. Lenti nem csak Dél-Zala gazdasági erőterévé válhat, hanem a szomszédos szlovéniai Muravidék és a horvátországi Muraköz megye gazdasági központjává is. Erősítve ezzel a magyar gazdaságot, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Lentiben, a gyógyfürdő 2,6 milliárd forintból induló energetikai felújítása kapcsán tartott rendezvényen. Navracsics Tibor közölte. A város turisztikai vonzereje fokozatosan erősödik. A közelmúltban 4 csillagos szálloda épült, majd új gyógyászati központot alakítottak ki. Most pedig egy olyan energiahatékony rendszer épül ki Európai Uniós pénzből, amely lehetővé teszi, hogy még gazdaságosabb legyen a komplexum működése. Végül az időjárásról. A kevésbé felhős részeken megnövekszik a felhőzet. Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, helyenként párával, köddel. Egyre nagyobb területen, elsősorban az ország északkeleti felén valószínű csapadék. Eső, valamint kisebb havazás és ónos eső is előfordulhat. Kisebb eséllyel a déli tájakon eshet. Csak az északnyugati tájakon élénkül meg a délkeleti szél. A minimum hőmérséklet -5 és 0 fok körül alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton -1 és +8 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa üzenete. A katolikus társadalmi tanítás utat mutat a békés együttéléshez. 14. Leó pápa fogadta Luxemburg nagyhercegét és nagyhercegnőjét. 2 új boldoggal és 4 tiszteletre méltó személlyel gazdagodik az egyház. Első rész. Elhunyt John Allen amerikai újságíró, aki szakértelemmel és szellemességgel ismertette a vatikáni híreket. A Vatikáni Rádió főszerkesztőjének megemlékezése. Leó pápa üzenete. A katolikus társadalmi tanítás utat mutat a békés együttéléshez. 14. Leó a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány által szervezett, Luxemburgban megrendezett, 2026-os Európai Konferenciához intézett üzenetében kiemeli az egyház társadalmi tanítását, amely megmutatja a társadalmaknak a hiteles tisztelet és a békés együttélés felé vezető utat. A Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány január 23-án pénteken tartotta 2026-os Európai Konferenciáját Luxemburgban. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetében elismeréssel szól a tanácskozás témájáról. A béke építése Európában milyen szerepe van a katolikus társadalmi gondolkodásnak és az egyetemes értékeknek? A pápa szerint a téma különösen aktuális a mai világban, amelyben a társadalmak ellenállnak annak, hogy megvitassák a vallás által javasolt egyetemes értékeket, és azoknak a közjóhoz való hozzájárulását. Bár ez az ellenállás különböző okokból fakad, az alapvető válság, a relativizmus terjedése és az igazságnak a véleményre redukálása mutat rá Leó pápa üzenetében. Hangsúlyozza, hogy egyetlen kontinens vagy közösség sem élhet békében és virágozhat, a normáit és értékeit meghatározó, közösen vallott igazságok nélkül. Leó pápa ezután emlékeztetett arra, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Szent II. János Pál pápa Centesimus Annus kezdetű enciklikájának szavaira utalt, amelyek szerint hiteles fejlődés nem lehetséges anélkül, hogy tiszteletben tartsuk a természetes és alapvető jogot az igazság megismerésére és arra, hogy eme igazság szerint éljünk. 14. Leó pápa szerint a katolikus társadalmi tanítás Jézus Krisztus szavaiban és tetteiben gyökerezik, aki kinyilatkoztatta magát, mint az út, az igazság és az élet. Az egyház társadalmi tanítása sokat kínálhat, mivel túlmutat a határokon, és platformot biztosít a közös érdekeknek és életmódnak, lehetővé téve ezáltal a békés egymás mellett élést. A Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány által szervezett, Luxemburgban megrendezett 2026-os Európai Konferenciához intézett üzenetének végén Leó pápa reményét fejezi ki, hogy a tanácskozás hozzájárul ahhoz, hogy emlékeztesse Európát mély keresztény gyökereire, és előmozdítsa a katolikus értékek szerepét egy békésebb és igazságosabb európai kontinens építésében. 14. Leó pápa fogadta Luxemburg nagyhercegét és nagyhercegnőjét. 14. Leó pápa pénteken a Vatikánban fogadta 5. Guillaume luxemburgi nagyherceget és Stefánia nagyhercegnőt. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a herceg ezt követően találkozott a Szentszék államtitkárával, Pietro Parolin bíborossal, valamint Paul Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. Az államtitkárságon folytatott személyes megbeszélések során a felek elismerték a Szentszék és Luxemburg közötti jó diplomáciai kapcsolatokat, utaltak olyan közös érdeklődésre számot tartó kérdésekre, mint a társadalmi kohézió, a fiatalok oktatása, valamint az élet és az emberi személy méltóságának védelme. Végül a közlemény hangsúlyozza, hogy a felek véleményt cseréltek az aktuális nemzetközi ügyekkel kapcsolatos kérdésekről, különös tekintettel az európai kontextusra.
Két új boldoggal és 4 tiszteletre méltó személlyel gazdagodik az egyház. Elismerték Augusto Rafael Ramírez Monasterio guatemalai ferences vértanúságát, illetve egy csodás gyógyulást, amelyet az olasz Maria Ignácia Izákkinak tulajdonítanak, aki az ázolai Jézus Szent Szíve Orsolyita nővérek alapítónője volt. Mindkettőjüket boldoggá avatják. 3 szerzetes nő és egy világi férfi esetében pedig bizonyítást nyert, hogy hősies fokon gyakorolták a keresztény erényeket, ezért mostantól a tiszteletre méltó cím illeti meg őket. 14. Leó pápa január 22-én csütörtökön audiencián fogadta Marcello Semeraro bíborost, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusát, melynek során engedélyezte újabb dekrétumok közzétételét. Az egyik dekrétum elismeri Augusto Rafael Ramírez Monasterio ferences rendi pap vértanúságát, a másik azt a csodás gyógyulást, amelyet Angela Caterina Izákkinak, az ázolai Jézus Szent Szíve Orsolyita kongregáció alapítónőjének tulajdonítanak, tehát mindkettejüket boldoggá avatják. További dekrétumok rendelkeznek arról, hogy hősiesen gyakorolta a keresztény erényeket Nerino Cobianchi világi családapa, Crocifissa Militerni szerzetesnő, a keresztelő Szent János kongregáció tagja, Maria Giselda Villela brazil apáca, a Pouso Alegrei Szent család Kármel alapítónője, valamint Maria Tecla Antonia Relucenti szerzetesnő, a Szeplőtelen Fogantatás Jámbor munkásnői kongregációtárs alapítója. Őket mostantól tiszteletre méltónak hívjuk. Augusto Rafael Ramírez Monasterio 1937. november 5-én született Guatemala városban, egy sokgyermekes, búzgó katolikus családban. Általános iskolai tanulmányait Guatemalában végezte, majd Nicaraguában egy ferences kollégiumban folytatta. Miután megkapta szerzetesi hivatását, Spanyolországban, Humillában kezdte meg a ferences noviciátust, ahol filozófiai és teológiai tanulmányai elvégzése után 1967-ben pappá szentelték. Nikaraguába visszatérve kollégiumi nevelő volt ott, ahol korábban tanult, majd Spanyolországban fejezte be egyetemi tanulmányait Salamancában. 1978-ban a guatemalai Antiguába került plébánosként a Nagy Szent Ferenc plébániára, ahol foglalkozott a hívek lelkipásztori ellátásával, valamint a szegényekkel és védtelenekkel a polgárháborús nehéz időkben. 1964-ben a milicisták államcsínnyel hatalomra jutottak, majd módszeresen üldözték a baloldali fegyveres csoportokat, azzal az ürüggyel, hogy a kommunizmustól tartanak, és így igazolták az erőszakos akciókat, és fosztották meg az állampolgárokat jogaiktól. Így a katolikus egyház lelkipásztori tevékenységét is veszélyesnek ítélték meg, mivel az evangéliumi üzenetet követték, mint ahogy a papok és szerzetesek működését, akik az emberek fejlődését és jogaik védelmét segítették, mert a marxista ideológia cinkosainak tartották őket. Sok pap, aki kiállt az igazságtalanul bántott szegényekért, konfliktusba került az ültetvényesek és a multinacionális vállalatok érdekeivel, akik a milicistákat támogatták. Augusto Rafaelt 1983. június 2-án letartóztatták, amiért segített egy földművesnek, aki, miután csatlakozott a fegyveres gerillákhoz, szeretett volna részesülni a kormány által meghirdetett amnestiában. Megkínozták, majd szabadon engedése után megfigyelés alatt tartották, többször halálosan megfenyegették, de Augusto Rafael hű maradt az evangélium értékekhez, melyek arra indították, hogy védelmezze a szegényeket és mindazokat, akikkel szemben igazságtalanságokat követtek el. Hű maradt papi szolgálatához, ami megkövetelte tőle a gyónási titok megtartását, az elszenvedett erőszak ellenére is, amivel megpróbálták kiszedni belőle a hallottakat. November 7-én néhány milicista elfogta, és újra kínzásnak vetette alá. Mialatt a város peremére szállították egy speciális rendőrautóban, szökést kísérelt meg, de a milicisták utolérték és megölték. Az ódium fideit a hit elleni gyűlöletet tartják meggyilkolás okának. Maria Ignácia Izacchi rendalapító. Világi nevén Angela Caterina, Ancillának szólították, akit hamarosan a boldogok között tisztelhetünk, 1857. május 8-án született Stezzánóban, Bergamo közelében. Alig 20 évesen a szerzetesi életet választotta, belépett a Szomaszkai Szent Orsolya apácák intézetébe, ahol a Maria Ignácia nevet vette föl, és különböző feladatokkal bízták meg. 1893-ban a kremonai püspök Geremia Bonomelli felkérte, hogy vezesse azt a szerzetes nőkből álló csoportot, akik Gezzuolóban egy új kongregációt hoztak létre, a Jézus Szent Szíve Orsolyita Nővérek Intézetét. Miután megválasztották legfőbb előjáróvá, Ázolába költöztette az anyaházat, és itt vezette tovább az intézményt egészen 1924-ig, amikor is egészségi okokból kénytelen volt lemondani tisztéről. Megkapta azonban az életre szóló tiszteletbeli rendfőnöknő címet. 1934. augusztus 19-én halt meg Szeriátéban. 2022-ben nyilvánították tiszteletreméltónak. Közbenjárásának tulajdonítják azt a csodás gyógyulást, ami 1950-ben történt. Maria Assunta Zappella nővér, a Jézus Szent Szíve Orsolyiták tagja, erős hasi fájdalmaktól szenvedett, amelyet egy valószínűleg tuberkulózisos természetű bélgyulladás idézett elő. Miután az előírt orvosi kezelés hatástalannak bizonyult, a szerzetesnőt kórházba vitték, de állapota romlott. Így az ő tápoló rendtársnője azt javasolta, hogy imádkozzon novénát Maria Ignácia anyához, hogy kiesdje a gyógyulást azzal az imával, amit ő írt 1943-ban. A novéna utolsó napján Maria Assunta nővér hirtelen jobban lett, enni és inni kért. A következő nap elvégzett mellkasi röntgen kimutatta, hogy a betegség visszafejlődött. A kezelő orvosai hirtelen és váratlan javulást állapítottak meg, amit gyors előrehaladás és teljes gyógyulás követett néhány nap múlva. Az egyházmegyei vizsgálat során, melyet 1995-ben folytattak le, Maria Assunta nővért két orvos szakértő vizsgálta meg, akik igazolták a gyógyulást. A szerzetes nő 2018. szeptember 7-én hunyt el, egészen más okokból, mint az 1950-ben fellépett betegség.
Elhunyt John Allen, amerikai újságíró, aki szakértelemmel és szellemességgel ismertette a vatikáni híreket. Január 22-én hosszú betegség után Rómában meghalt John Allen, a Crux amerikai katolikus online újság szerkesztője és alapítója. A Vatikán szakértő elemezte és áttekintette a katolikus egyház élete elmúlt negyed századának eseményeit. Ismertetjük a Vatikáni Rádió főszerkesztője Andrea Tornielli megemlékezését. 4 évig küzdött a rákkal, soha nem adta fel, és addig folytatta a munkáját, amíg ereje engedte. A 61 éves John Allen a Crux alapítója és szerkesztője volt, amely online újság a Szentszékről és az egyházról szóló tudósításokra specializálódott angol nyelvű olvasók számára, különösen az Egyesült Államokban. Johnnal akkor találkoztam, amikor 26 évvel ezelőtt Rómába érkezett az amerikai National Catholic Reporter katolikus újság tudósítójaként, ahol a pápáról és a Szentszékről szóló hírekre összpontosított, és II. János Pál apostoli útjait követte nyomon, írja Andrea Tornielli megemlékezésében. Amire elsősorban emlékszem vele kapcsolatban, az a mosolya és a nyílt barátságos hozzáállása az emberekhez, hangsúlyozza. 2000-ben a már beteg II. János Pál pápa a nagy jubileumot pápaságának jelentős mérföldkövét élte, és olyan utakra indult, amelyek történelmi jelentőségűek voltak. Évek óta pletykák és találgatások keringtek a következő konkláve leendő papábili pápa esélyeseiről, akik közül néhányan ráadásul a lengyel pápa előtt az atyaházába tértek. Az új évezred nagy reményekkel és nyitottsággal kezdődött, a kommunizmus bukása utáni történelem végének illúziójában. Ezt a kilátást hirtelen szerte foszlatták a 2001. szeptember 11-i támadások és az azt követő afganisztáni és iraki háborúk sokja. John képes volt ismertetni és értelmezni mind a Vatikán és az egyház belügyeit, például a kiskorúak bántalmazása botrányának megjelenését, mind a Szentszék és diplomáciájának szerepét a nemzetközi eseményekben, kiváltképpen az Egyesült Államokat érintő történésekben. John minden cikkében ötvözte a források iránti szigorúságot és gondos figyelmet értelmezési keretekkel, elemzésekkel és kontextusba helyezéssel, illetve ragaszkodott a közvetlen idézetek használatához, mindig a teljes nevek megjelölésével. Munkásságának egy másik meghatározó jellemzője az volt, hogy soha semmit sem vett magától értetődőnek, ezért soha nem csak benfenteseknek írt. Tudta, hogyan kell szólni a közönségéhez, amely nem kizárólag katolikusokból és nem is csak hívőkből állt. Még ha valaki nem is értett egyet elemzéseinek következtetéseivel, azokat mindig érdemes volt elolvasni, mert John a Szentszék összetett valóságát anélkül magyarázta el, hogy közhelyszerűvé tette volna. 2014-ben John otthagyta a National Catholic Reporter lapot, hogy megalapítsa a Crux online magazint, amely kezdetben a Boston Globe napilaphoz tartozott, majd később egy független kiadvány lett. A tömeges és leegyszerűsített információk korábban megértette, hogy a professzionális, specializált újságírás érték, mivel az olvasók, akiket gyakran pontatlan hírekkel bombáznak, meg akarják és szükséges is, hogy megértsék a dolgokat. John Allen krónikába foglalta a konklávék dinamikáját, és 5 évvel azelőtt, hogy 16. Benedek pápa lett, életrajzot írt Joseph Ratzingerről. Ratzinger bíboros, a Hit vatikáni érvényre juttatója címmel. Nyomon követte pápaságát és Ferenc pápa megválasztását. Megélhette azt az örömöt is, hogy megválasztották az első amerikait Péter utódjává a katolikus egyház történetében, akit ismert és akivel időt is töltött, köszönhetően Elise-nek is, a vatikáni tudósítónak, akit 6 évvel ezelőtt feleségül vett, és aki 14. Leó életrajzának szerzője, aki gondoskodott róla betegségének nehéz időszakában. Johnról, a római konyha csodálójáról és az AS Róma nagy drukkeréről még 4 tulajdonságot szeretnék kiemelni, írja megemlékezésében a vatikáni rádió főszerkesztője. A képességét, hogy kapcsolatokat és ismerettségeket építsen ki az egyház minden szintjén élő emberekkel, az elszántságát, hogy soha ne álljon meg az első benyomásnál, hanem igyekezzen megérteni mások indokait, a humorérzékét és rendkívüli előadói képességét, aki képes bármilyen hallgatóságot lenyűgözni azzal, hogy kifinomult elemzéseket anekdotákkal és szellemességgel váltogat, zárja megemlékezését Andrea Tornielli, a vatikáni rádió főszerkesztője. Itt a vatikáni rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, az ökumenikus imahéttel kapcsolatosan osztja meg gondolatait.
Néhány fontos információt, néhány témakört szeretnék elmondani a kedves hallgatóknak, hiszen főleg azokon a településeken, ahol több keresztény felekezet lakói élnek együtt, valószínűleg gyakorolják az ökumenikus imahéten azt a közösségi találkozást, amelynek során elmennek egymáshoz, meglátogatják egymás templomait, imaházait, és ennek az ökumenikus imahétnek pontosan az lenne a lényege, hogy egy valódi közös találkozáson belül ne arra figyeljünk elsősorban, ami szétválasztja katolikusokat, reformátusokat, evangélikusokat, hanem sokkal inkább azzal foglalkozunk, azzal törődjünk, hogy ebben a mostani igencsak szekularizált, vagy talán már úgy is mondhatjuk posztmodern, posztszekularizált társadalomban miben tudunk az egész társadalomnak a segítségére lenni, amikor közösségben, bár különböző felekezetben a társadalomnak azokat a területeit, a társadalmi közös életnek azokat a területeit együtt, egymásra odafigyelve gyakoroljuk, amelynek során például iskolafenntartás, szociális ellátórendszer működtetése és sok más terület összekapcsol bennünket, amely egy olyan lehetőséget ad, hogy miközben a gyakorlatban is van közöttünk kapcsolat, a gyakorlatban is megvalósul egy-egy közös találkozás, mégis lelki téren, teológiai téren is legyen egyfajta közeledés egymás felé. Hogyha katolikus lexikonunkat felütjük, akkor abban az ökumenizmus címszó alatt azt olvassuk, az ökumené a keresztények egység törekvése. Görög szóból származik, amely a lakni szót jelenti, idővel az egész lakott földet jelentette, majd az egyetemes kereszténységet, végül a keresztények egység törekvéseit. Krisztus szándéka ugyanis az volt, János evangéliumban olvashatjuk, hogy mind egyek legyenek. Ez az, ami az elmúlt 2000 év során nem tudott megvalósulni, hiszen a kezdetben egységes Krisztus követő közösség a későbbiek során különböző okok miatt egy megbomlott egységet idézett elő, egész pontosan két nagy egyházszakadás, mondhatjuk úgy, hogy a nyugati és a keleti, majd a reformáció során a nyugati egyháznak is két nagy területre, két nagy félrevaló osztódása a keresztények egység törekvését nem segítette elő. Sokkal inkább ez a megosztottság a mai napon már különösképpen is mondhatjuk azt, hogy gyengítette a mi keresztény közösségeinket. Azonban, amikor az ökumenizmusról beszélünk, akkor el szoktuk azt is mondani, hogy a sokszínűségnek van egyfajta ereje. Amikor beszélünk a különböző egyházakról, akkor kiemeljük azokat a szerepeket, amelyeket az egyes egyházak betöltenek, amelyet a többi keresztény felekezethez képest talán erősebben, talán jobban megvalósítanak. Amikor azt mondjuk, hogy például a református egyház az az ige egyháza, akkor ott azt szeretnénk kiemelni, hogy abban a közösségben, abban a protestáns felekezetben egészen központi helyet tölt be a Szentírás, az ige, annak olvasása, hallgatása és annak magyarázata. Nem minthogyha ez nem történne meg katolikus egyházunkban, ahol a szentmisében, a különböző egyéb összejöveteleinken, a szentelményeinkben, szertartásainkban, szentségeink kiszolgáltatásánál mindig olvasunk a Szentírásból, és a homíliát is a Szentírás alapján készítjük el a legtöbbször, annak gondolatát használva próbáljuk megvalósítani Krisztus tanítását, de amikor azt mondjuk, hogy a protestantizmus, azon belül is a református egyház, az ige egyháza, akkor arra szeretnénk kitérni, és azt szeretnénk elmondani, hogy ebben az egyházban egészen központi helyet tölt be az ige. De hogyha mi magunkat, katolikusokat szeretnénk jellemezni, akkor mondhatjuk azt, hogy mi pedig a szentségek egyháza vagyunk. Hiszen szemben a protestáns közösségekkel nálunk a hét szentség az egyértelműen és világosan mutatja, hogy az a fajta krisztusi tanítás, amelyet az evangéliumban, a Szentírás, újszövetségi Szentírás más könyveiben olvashatunk, az az egyes emberi találkozások, Istennel való találkozás, az emberi életnek nagy eseményei, a születés, a felnőtt kor, a betegség, vagy éppenséggel életállapot változása, a házasság, az egyházi rend, vagy amikor a bűnbánattal a fülgyónásban találkozunk, és ott megkapjuk a feloldozást, akkor ez mind-mind egy-egy szentírási helyre, akár többre is visszavezethető, és mi, a mi katolikus keresztény közösségünk ezt próbálja külön kiemelni, és ezen belül is a hét szentségen belül az eukarisztiának, az oltári szentségnek azt a igencsak katolikus szempontból központi szerepét, amelyet egyrészt aki táplálkozik Krisztus testét és vérét veszi, nem csupán jelképezi, nem csupán oda helyezi az ő erejét, hanem valóban a mi hitünk szerint Krisztus teste és vére jelenik meg a kenyér és a bor színében, amikor szentségimádást végzünk, amikor szentségi áldást kapunk, akkor ez mind-mind az eukarisztiának a tiszteletét, az imádását jelenti. És hát természetes dolog, hogy az ortodoxiára is oda kell figyelnünk, bár Magyarországon viszonylag csekély számban vannak ortodox testvéreink, de akár Erdély területén, akár Kárpátalján, akár hogyha elutazunk olyan helyekre, ahol az ortodoxia erősen jelen van, akkor tudnunk kell azt is, hogy ők hogyan és miként is tudnak részt venni abban az egységtörekvésben, abban az ökumenizmusban, amelynek valóban az lenne a célja, hogy bár szétszakítva él az egyház, mégis egységes szívvel, egységes lélekkel közeledjen Krisztus igazi tanításának megvalósítása során az egész emberiség felé. Amikor a II. Vatikán zsinatot megtartották 1962 és 65 között, akkor a II. Vatikán zsinat megfogalmazta, Krisztus Urunk csak egyetlen egyházat alapított, mégis több keresztény közösség igényli, hogy elismerjék, mint Jézus Krisztus igazi örökségét. Valamennyien az Úr tanítványainak vallják magukat, de különösképpen vélekednek és külön utakon járnak, mintha maga Krisztus lenne megosztva. Ez a megosztottság kétség kívül ellene mond Krisztus akaratának, botránkoztatja a világot, és károsítja a legszentebb ügyet, az evangélium hirdetését minden embernek. Azt gondolom, hogy ezek a sorok 60-as évekből származva ma is elevenen élnek, amikor az ökumenikus imahéten különös módon is gondolkodunk a különböző képpen megvalósított Krisztus iránti szeretetben. Mégis ma sokkal inkább arra kell törekednünk, Ferenc pápának az útmutatása segítségével is, hogy ezt a sokszínűséget, amely a keresztény közösségekben rejlik, ezt felhasználjuk arra, hogy Krisztus tanítását meg tudjuk valósítani a világban. Mondhatjuk azt, hogy a Ószövetségben nagyon sok próféta volt, akik nem csak szóban hirdették a következő időknek egyes jeleire is oda irányítva a figyelmüket, az üdvösséget, nem csak felhívták az emberek figyelmét a bűnökre vagy bűnbánatra intettek, hanem saját maguk is, olvashatjuk az Ószövetségben, példát akartak mutatni, nem csak szóval tanítani. Azt gondolom, hogy minden keresztény felekezetnek ma ez az első számú feladata. Első számú feladata, hogy a keresztény közösségen, az adott keresztény közösségen belül megtalálják azt az egységet, amely az ott lévő híveket igazi közösségi alkotja. Ennek pedig az lehet az eredménye, hogyha az emberek rájuk néznek az egyes felekezetekben élő keresztényekre, és azt látják, hogy valahogy csillogó és ragyogó szemmel végzik mindennapi munkájukat, végzik a különböző tevékenységüket Krisztus nevében, akkor már nem a különbözőséget fogják látni, hogy az egyik protestáns, a másik katolikus, és így tovább, hanem azt, hogy mindannyian Krisztus nevében, Krisztus szeretetében tevékenykednek.
Thank you.
következőkben ahhoz szeretnék néhány gondolatot elmondani, hogy hogyan is tudok én egyénileg hozzájárulni Krisztus egységes testének a megvalósításához. Krisztus titokzatos teste, misztikus teste az egyház, és mi abban mindannyian részt kapunk, mivel meg vagyunk keresztelve. És amikor megkeresztelnek bennünket, akkor első sorban keresztények vagyunk, és a második az, hogy ezen a kereszténységen belül melyik felekezetbe kereszteltek meg bennünket, hogy katolikusok vagyunk, reformátusok, evangélikusok. Mindannyiunkat azonban összeköt maga az a szó, hogy keresztény, Krisztus követő. Mit tehetek én egyénileg? Először is egy olyan egységet kell megvalósítani, ami önmagamban való egység. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy az emberek saját maguk életével nem elégedettek. Nagyon sokszor látjuk azt, akár hazánkban, akár Európában, hogy az emberek elveszítik az önmagukba vetett hitet, azt a reményt, amellyel a mindennapukat lehet felépíteni, és nagyon sokan ma belefeledkeznek az online valóságba, az online világba, és nem pedig a kézzelfogható valóságban élik életüket. Éppen ezért ma nagyon sok lelki skizofén ember van a világban, akik azért menekülnek el a valóság elől, mert ott nem találják meg a lelki békéjüket. Mondhatjánk úgy, hogy megbomlott az összhang a test, a lélek és a szellem között. Amikor tehát az ökumenizmusra gondolunk, akkor én először is azt javasolnám mindenkinek, hogy gondolkodjunk azon, hogy én egységben vagyok-e önmagammal. Én úgy tudom-e élni a mindennapjaimat, ahogyan azt az én keresztény közösségem előírja számomra. Meg tudom-e valósítani katolikusként a szentségi életet? Tudok-e menni, gyónni? Ott vagyok-e a szentmisén, és tudok-e áldozni? Vagyis egységbe tudok-e lenni azzal a Krisztussal, aki az én belsőm számára is megteremti az egységet? A másik nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy másként gondolkodó emberekkel egységbe legyünk, ahhoz az kell, hogy saját családunkban egységbe legyünk. Az igazi keresztény hit az a családban kezdődik. Egyrészt a családban adják tovább, generációról generációra, másrészt pedig a családon belül a különböző családi szokásokban élhetjük meg keresztény hitünket, katolikus hitünket. És amikor ma látjuk azt, hogy maguk a családok is megosztottak, sok válást látunk, különböző családi békétlenségeket, akkor megint csak feltehetjük azt a kérdést, hogy hát csodálkoznunk kell azon, hogy maga a kereszténység is megosztott lett, hát hiszen a keresztény közösséget kezdettől fogva emberek alkották, és hogy valóban a Szentlélek az, aki ezt működtet, irányítja, arra pontosan az a bizonyíték, hogy bármilyen emberi szándékok is voltak, bármilyen emberi bűnök is voltak, vagy vannak ma egyházainkban, ennek ellenére Krisztus szeretete, a Szentlélek ereje, az élteti ezt a közösséget, és nem tudnak rajta erőt vetni, még a pokol kapui sem. Amikor tehát a család egységére törekszünk, akkor az jelenti azt a fajta egységet, hogy innentől kezdve van egy biztos szilárd pont, és ez a biztos szilárd pont adja meg számomra azt a lehetőséget, hogy úgy gondolkodjak, amikor kimegyek az emberek közé, a munkahelyemen, baráti társaságban, hogy elismerem azt, hogy nagyon sokan másféleképpen gondolják az életüket, de az én meggyőződésem, az én hitem, az ne szenvedjen csorbát, hanem inkább az én meggyőződésemből, az én hitemből adjak erőt, adjak át valami többletet az emberek számára. Ezt követi az adott közösségen belül való egységkeresés. Mi magyarok sokszor vagyunk politikai okok miatt megosztottságban egymással. De ezt talán a világ többi táján is megtapasztaljuk, csak legfeljebb mi ezt másként éljük meg. Ezen csak úgy tudunk segíteni, hogyha keresünk más olyan közös pontot, ahol egyek lehetünk. És hogyha azt az egyházat tekintjük, amelyet Krisztus alapított, akkor rádöbbenünk arra, hogy az egyház pontosan arra az egységre hív bennünket, amelyet sem másként gondolkodás, sem politikai különvéleménynek nem szabad megosztani. Egyházainkban az emberi értékek a Krisztus értékekkel együttműködnek. És amikor valaki tagja lesz a keresztény közösségeknek, bármely felekezetben, akkor ő azt vállalja, főként amikor már felnőttként a bérmálás szentségében például hitet tesz a krisztusi életre, akkor ő azt vállalja, hogy ennek segítségével békét fog teremteni, és nem azt nézi majd akár a saját egyházában, akár a világ különböző pontjain, hogy hogyan lehetne megosztottságot, valamiféle széttöredezettséget megvalósítani, hanem sokkal inkább azt, hogy hogyan lehet egységre és békére törekedni. Olvastam egy kis történetet, amelyik egy idegenről szól, aki elmegy egy faluba, és látja, hogy ott van két templom. És akkor azt mondja az utcán sétáló embernek, hogy látom, maguk nagyon szeretik a Jóistent, mert két templomot is építettek neki. Erre a falusi ember megvakarja a fejét, és azt mondja, hát, hogy az Istent szeretjük, az biztos, de hogy egymást nem, az még biztosabb. Karikatúrája ez annak a emberi jellemnek, amely azt állítja, hogy szerethetem úgy az Istent, hogy közben az embereket nem szeretem. A kereszténység fordítva gondolkodik. János apostol írja, hogyan lehetne szeretni a láthatatlan Istent, hogyha nem szeretjük a látható embertársainkat, akikkel együtt vagyunk. Összekapcsolódik ez a két dolog. Isten imádása és szeretete az abban nyilvánul meg, hogy itt a földön a szintén általa megteremtett embertársainkkal közösségre, egységre törekszünk. Ne értse senki félre, ezt az egységet nem úgy kell elképzelnünk, hogy egyszer eljön majd az az idő, amikor az összes egyház egy nagy egyház lesz. Valószínűleg ezt ebben a földi világban legalábbis mi már nem fogjuk megélni. Hanem sokkal inkább úgy kell értenünk, hogy a keresztények, még hogyha másként is gondolkodnak bizonyos kérdésekben, nekünk nagyon fontos, hogy legyünk egyfajta világító fákja, és mutassunk utat azoknak az embereknek, akik esetleg csak névlegesen keresztények, de nem gyakorolják a hitüket, nem élik azt meg, vagy pláne azoknak, akikből manapság Európában egyre több van, akik már nincsenek megkeresztelve, akik abszolút nem tartják magukat semmilyen hithez, valláshoz csatlakozónak, tartozónak, és élnek egy Isten nélküli, mondhatjuk így, közönyös, közömbös világot. Ebben a közönyös, közömbös társadalomban a kereszténység újra értékként kell, hogy megjelenjen. Nagyon sokat veszítettünk a hitelességünkből, amikor a történelem során ezek a szakadások megtörténtek. De ma már nem erre a múltbeli eseményre, vagy a múltbeli eseményekre kell gondolnunk és koncentrálnunk, hiszen ma élő keresztényként erről mi nem tehetünk, hanem arra kell odafigyelnünk, hogy azt, amit meg lehet tenni saját közösségünkben, azt tegyük meg, és ahogyan szoktuk fogalmazni, az ökumenizmus lelke az a közös ima és a megtérés. Erre a közös imára hív bennünket az egyház minden esztendő januárjában, amikor Saul megtérésére is gondolunk, és erre a közös imára hív bennünket az egyház akkor is, amikor az egész esztendő során magát a megtérést állítja elénk. Most egy hosszú farsang idő után, márciusban kezdődik 2025-ben a nagybőti időszak. És amikor az ökumenizmusra gondolunk, és azt mondjuk, hogy a közös ima és a megtérés ennek a lelke, akkor ezt a megtérést a nagybőti időben különös módon is gyakorolnunk kell, hiszen mi elsősorban saját magunk hiteles keresztény életéért vagyunk felelősek. Ezt a hiteles keresztény életet pedig a katolikus egyházunkban különös módon is meg tudjuk élni, hogyha majd az előttünk álló elkövetkezendő időben úgy készülünk a Krisztussal való húsvéti találkozásra, hogy abban mindannyian ott fogjuk látni, nem csak katolikus szemüvegen keresztül, hanem igazi keresztény szemüvegen keresztül is a megtérésnek és a közös imának az eredményét. Egyik alkalommal egy teológust megkérdeztek arról, hogy vajon mikor lesz igazi ökumenizmus. És a válasz így hangzott, az örökké valóságban biztos. És azt gondolom, hogy mi is ezzel zárhatjuk le ezt a mai elmélkedést, hogy az örökké valóságban már nem lesz megosztottság. Hiszen Krisztus egyetlen mennyországért váltott meg bennünket, Isten egyetlen mennyországot hozott létre a mi számunkra, abban az állapotban, az üdvözülés állapotában mindannyian megtapasztaljuk földi életünk alapján azt a boldogságot, azt az örömet, amelyet majd az Istennel való egység fog létrehozni. Ehhez kérjük Isten segítségét, és bármikor is hallgatja meg a kedves rádióhallgató ezt a műsort, nem muszáj megvárni az ökumenikus imahetet egy következő esztendőben, bármikor lehet imádkozni, bármikor lehet a megtéréssel a keresztények egységét elősegíteni, és bármikor lehet fordulni a mi közös édesanyánkhoz, a boldogságos szűzanyához, hogy mindannyiunkat vezessen arra az egységre, amely majd a Szent Fiával való találkozásban megvalósul.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atyát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettesét hallották. A műsort Koleszer Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után Közelkép című műsorunk szól, melyben Andreja Jovic, grafikus művész illusztrátorral beszélgetünk. Ezután kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, akkor esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától kezdődik a Zöld Hullám című műsorunk, melyben megismételjük az ELTE földrajzos diákjainak legutóbbi terepgyakorlatáról készült összeállításunkat, amelyben bemutattuk a diákok erdélyi körútját. Most dr. Tolnai Gábor, egyetemi mestertanár geográfus beszámolóját hallhatják a terepgyakorlat tapasztalatairól.
Három települést emelek én most itt ki. Brassó maga is ugye egy 100 település a barcaság központjában, de most direkt nem Brassóval, hanem Nagyszebennel, Barcarozsnyóval és Szászfehéregyházával fogunk egy picit megismerkedni. Három teljesen különböző településméret és három teljes mértékben más dinamikával élő település napjainkban. Kezdjük a legnagyobbal, Nagyszebennel. Azért választottam ezt Brassó helyett, mert ennek a településnek egy picit, ha a szerkezetéről is beszélek, tipikusabban kiadja egy szász városnak a szerkezeti felépítését. Brassó esetében ugye az orográfiai viszonyok, tehát a domborzati viszonyok eléggé meghatározták, hogy hogyan tudták építeni a várost. Nagyszebben esetében egy kicsit több lehetőség volt a mozgásra, bár egyébként ez is egy dimbi-dombi területen levő város, tehát vannak szintkülönbségek városon belül.
3 órakor a Közélet című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben a 100 éve született Nagy Ernő festőművészre emlékezünk. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztelő János így tett tanúságot, láttam a lelket, amint galamb alakjában leszállt rá, s rajta is maradt. olvasom a János evangéliumban. A Szentlélek jelenléte nem csupán a hit tanítása. Sokféle, állandóan megújuló megnyilvánulása átélt tapasztalat az egyház történelme során. Sokan tettek már tanúságot arról, hogy hitüket valami tapasztalat támogatta, és amint növekedtek a hitben, Isten működése egyre láthatóbb és tevékenyebb lett mindennapi életükben. Korozaim és Betszajda vagyunk, hisz nap-nap után itt jár köztünk a Mester, de mindig csak újabb jelet akarunk, s nem felelünk az igére soha tettel. Csoda, hogy nincs hozzánk térni kedve? Bizony, szavából többet teljesít a hitetlen Tírus és Szidón is, s mi itt tespedünk, magunkba temetve. Urunk, mennyei atyánk, egyszülött fiadat, Jézus Krisztust küldted el hozzánk, hogy tanítson meg testvérként szeretni egymást. Ő bátorított arra is, hogy atyának szólítsunk téged. Segíts bennünket, hogy lelkünk elmélyüljön, látásunk tisztább legyen, s így felismerjük másokban is a te hatékony kegyelmedet, még azokban is, akik látszólag nem tartoznak hozzád.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.